23. Pár perccel 3 után, akkor tájt, amikor Pete beszáll Hodges Priusába, egy vevő lép be a boltba. Húfog fickó, vastag szemüvege és deresedő kecske szakálla, sem leplezi, hogy mennyire hasonlít Elmer Fatthoz. Segíthetek? Kérdezi Morris, noha elsőre az jutott az eszébe. Mi van, Doki?
Nem tudom,
bizonytalankodik Elmer.
Hol van Drew?
Sürgős családi ügyben Michiganbe utazott.
Morris tudja, hogy Andy Michiganből való, így ezzel nincs gond, de a családi kapcsolattal óvatos. Ha Andy valaha is beszélt a rokonairól, ő már elfelejtette.
Régi barátja vagyok, megkért, hogy ma délután ugorjak be helyett a boltban.
Elmer ezt fontolóra veszi. Morris bal keze közben hátra csúszik és kitapintja a kis automata megnyugtató alakját. Nem akarja lelőni ezt a pofát, nem akarja megkockáztatni a zajt, de megteszi, ha muszáj. Éppen elég hely van Elmer számára is Andy irodájában.
Félretett nekem egy könyvet, amelyet lefoglalóztam. Első kiadás, a lovakat lelövik, ugye? Az írója...
Horace McCoy,
fejezi be helyette Morris. Az asztaltól balra eső polcon cédulák álltak ki a könyvekből, amelyek mögé eldugták a térfigyelő kamerák DVD-it. Amikor ma megérkezett a boltba, Morris végignézte őket. A vevők rendelései voltak, köztük McCoy.
Jó állapotú példány aláírással. Egyszerű aláírás, nem dedikáció. A gerincén egy kis elszíneződés.
Elmer elmosolyodik.
Ez az!
Morris leveszi a polcról, közben lopott pillantást vet az órára. 3:13. A Northfield középiskolában 3-kor ér véget a tanítás, ami azt jelenti, hogy a fiú legkésőbb 3:30-ra itt lesz. Kiveszi a könyvből a cédulát, amelyre azt írták, Irving Jankovics, $750. Mosolyogva nyújtja át a könyvet Elmernek.
Erre különösen emlékszem. Andy, azt hiszem mostanában inkább Drew-nak hivatja magát, azt mondta, csak 500-at számol fel magának. Jobb üzletet csinált, mint várta, és úgy gondolta, hadd spóroljon más is.
Elmer esetleges gyanúja a Drew helyén feltűnt ismeretlen láttán azonnal elpárolgott a kilátásra, hogy $250 megtakaríthat. Előveszi a csekkfüzetét.
Szóval a letéttel ez...
Morris nagylelkűen legyint.
Drew elfelejtette közölni velem, hogy mennyi a letét. Csak vonja le belőle. Nem kétlem, hogy ő megbízik magában.
Hát ennyi év után meg is bízhat.
Elmer a pultra hajol, elkezdi kitölteni a csekket. Kínzó lassúsággal csinálja, Morris az órára néz. 3:16.
Olvasta a lovakat?
Nem, feleli Morris. Ez kimaradt.
Mit csinál, ha megjön a srác, miközben ez a fontoskodó, kecske szakállas pöcs még mindig itt vacakol a csekkfüzetével? Summersnek nem mondhatja, hogy Andy hátul van, miután Elmer Fadnak azt mondta, hogy Michiganbe utazott. Verejték üt ki a haja tövén és az arcán. Érzi. A börtönben verejtékezett így, amikor várta, hogy megerőszakolják.
Egy csodás könyv,
mondja Elmer. Attól megáll a félig kitöltött csekk fölött.
Egy csodálatos román noir, és a társadalmi mondani való fölveszi a versenyt az Érika gyümölcsel.
Elhallgat, és írás helyett töprengeni kezd, pedig már 3:18.
Hát, azzal talán nem, talán messzire mentem, de a késik a szürettel biztosan, mert az inkább szocialista eszmefuttatás, mint regény. Nem igaz?
Morris helyesel. A keze elzsibbadt. Ha most kellene előhúznia a pisztolyt, még képes lenne elejteni. Vagy magát lőni seggbe. Ettől váratlanul vakkantva elneveti magát, ami furcsán hangzik a könyvekkel határolt szűk térben. Elmer összevont szemöldökkel néz fel.
Valami vicces? Talán Steinbeckkel kapcsolatban?
Szó sincs róla,
feleli Morris.
Csak van egy egészségügyi problémám.
Kezét végighúzza nyírkos arcán.
Ettől verejtékezni kezdek, aztán pedig kénytelen vagyok nevetni.
Elmer Fudd olyan képet vág, amitől ismét nevetnie kell. Felmerül benne, hogy Andy és Elmer szexelte vajon, és a rászkódó, csapkodó húsok képe még hangosabb nevetésre ingerli.
Bocsánat, Mr. Jankovics, nem magánnevetek. Mellesleg nem rokona véletlenül a híres neves zenész komikusnak, Fura L. Jankovicsnak?
Egyáltalán nem.
Jankovics sietve aláírja a csekket, kitépi a füzetből és átadja Morrisnak, aki vigyorog és arra gondol, hogy ezt a jelenetet John Rothstein is megírhatta volna. Miközben oda nyújtja a csekket, Jankovics vigyáz, nehogy összeérjenek az ujjaik.
Elnézést a nevetésért, mondja Morris, de még hangosabban nevet.
Eszébe jut, hogy a híres neves zenész komikust Fura L. Kankovicsnak csúfolták.
Hát nem bírom magamba folytani.
Az óra 3:21-et mutat, de még ez is mulatságos.
Megértem.
Elmer hátrál, a könyvet a melléje szorítja.
Köszönöm.
Az ajtó felé siet. Morris utána szól.
Ne felejts el megmondani Andynek, hogy engedményt adtam, amikor találkozik vele.
Ettől minden eddiginél hangosabban nevet, mert ez jó vicc volt.
Amikor találkozik vele. Vágod?
Amikor végre elmúlik a nevető görcs, már 3:25 van, és először gondol rá, hogy talán ok nélkül üldözte ki Mr. Irving Elmer Fudd Jankovicsot. Talán a fiú meggondolta magát. Talán nem jön el, és abban már nincs semmi vicces. Hát, gondolja Morris, ha nem mutatkozik, akkor otthon kell meglátogatnom. Akkor én viccelem meg őt, nem igaz? 24. 20 perc múlva 4. Már nem kell a sárgával lefestett járdaszakaszon parkolni. Távoztak a gyerekeikre váró szülők, akik ostromgyűrűbe fogták a középiskolát. A buszok is elmentek. Hodges, Holly és Jerome a Mercedes szedánban ülnek, amely valaha Holly nagynényé Oliviáé volt. Ezt használták a gyilkolásra a City Centernél, de erre most egyikük se gondol. Más dolgok járnak a fejükben, főként Thomas Saubers fia.
Hát, lehet, hogy bajban van a srác, de el kell ismernetek, ugyancsak fürge jár az esze, mondja Jerome.
Miután 10 percet várt a gyógyszertár előtt, bement és megbizonyosodott róla, hogy a fiú, akit követnie kellett volna, lelépett.
Egy profi sem csinálhatta volna jobban.
Ez igaz,
bólint Hodges. A fiúból kihívás lett. Bizonyosan komolyabb, mint a repülőgép tolvaj, Mr. Madden. Hodges nem faggatta ki a gyógyszerészt, nincs is rá szükség. Pitt évek óta jár ide a receptekkel, ismeri a patikust, az is őt. A srác kitalált valami kamu dumát, a gyógyszerész kiengedte a hátsó ajtón, és már is megszökött a madárka. Nem figyelték a Frederick utcát, mert úgy látszott, nincs rá szükség.
Most akkor mi van? Kérdezi Jerome.
Ezt hiszem, el kell mennünk Sauberszékhez. Volt rá némi esélyünk, hogy Tina kérésére kihagyhassuk a szülőket, de azt hiszem, annak vége.
Hát, bizonyára sejtik, hogy ő volt, mondja Jerome. Elvégre a szülei. Hodges fontolgatja, hogy közdi vele. Senki sem olyan vak, mint az, aki nem akar látni. Te csak vállat von. Holly mostanáig semmivel nem járult hozzá a társalgáshoz, csak ül a hatalmas kocsi volánja mögött, a karját keresztbe fonja, ujjaival könnyedén dobol a vállán. Most a hátsó ülésen terpeszkedő Hodgeshoz fordul.
Kérdezted Peter-t a noteszokról?
Nem volt rá módom, feleli Hodges.
Holly nagyon rácuppant azokra a noteszokra, és valóban meg kellett volna kérdeznie, csak hogy a nő elégedett legyen, de igazság szerint eszébe sem jutott.
Úgy döntött, hogy megy, és már el is húzta a csíkot. Még a névjegyemet sem vette át.
Holly az iskolára mutat.
Azt hiszem, mielőtt távoznánk, beszélnünk kell Rickyvel, a hippivel.
Miután senki nem válaszol.
Peter háza még mindig ott lesz. Nem fog elrepülni.
Szerintem sem ártana, véli Jerome. Hodges sóhajt.
És pontosan mit mondjunk neki? Az egyik tanítványa talált, vagy lopott egy rakás pénzt, és havonta folyósította a szüleinek, mint egy apanást? A szülőknek előbb kell értesülniük róla, mint holmi tanárnak, aki valószínűleg szart se tud. És Pete-nek kell közölnie velük. Ezzel a húga is kiszabadul a kutyaszorítóból.
De ha olyan pácban van, amit nem akar a szülei tudtára hozni, ugyanakkor mégis szeretne valakit, akivel megbeszélheti,
Tudjátok, egy felnőtt. Jerome 4 évvel idősebb, mint amikor Hodges-t kisegítette Brady Hartsfield moslékjából. Szavazhat, törvényesen vásárolhat alkoholt, de még mindig elég fiatal, hogy emlékezzen, milyen volt 17 évesen rádöbbenni, hogy összecsapnak a fejük fölött a hullámok. Ha ilyesmi történik, az ember néha beszélni akar valakivel, aki ott lakik a környéken. Jeromenak igaza van, bolint Holly. Hátrafordul Hodgeshoz. Beszéljünk a tanárral, tudjuk meg, nem kérte Pete tanácsot valamilyen ügyben. Ha visszakérdez, hogy miért akarjuk tudni...
Természetesen tudni akarja majd, hogy miért, feleli Hodges. És nem ígérhetek neki titoktartást. Nem vagyok ügyvéd.
Sem pap, Jerome megjegyzése nem valami segítőkész. Mondhatod, hogy a család barátai vagyunk, feleli határozottan Holly. Ami igaz is. Kinyitja az ajtót.
Megérzésed van, mondja Hodges. Ugye?
Igen, bolint a nő. Holly megérzés. Most pedig gyerünk.
25. Miközben ők fölhágnak a széles bejárati lépcsőn és átmennek az oktatás, az élet lámpása jelszó alatt, ismét kinyílik Andrew Halliday ritka kiadványok boltjának ajtaja, és belép Pete Saubers. Elindul a polcok között, azután megáll és összevonja a szemöldökét. Az asztalnál ülő ember nem Mr. Halliday. Több tekintetben is szöges ellentéte. Sápadt és nem piros posgás. A száját leszámítva, amely furcsán piros. Őszhajú és nem kopasz. Vékony és nem kövér. Csak nem ösztövér.
Úristen!
Számított rá, hogy a forgatókönyve összeomolhat, de arra nem, hogy ennyire gyorsan.
Hol van Mr. Halliday? Találkozom van vele.
Az idegen elmosődik.
Igen. Természetesen, noha nem adta meg a nevedet. Csak annyit mondott, hogy egy fiatal ember. Az irodájában várakozik a bolt hátuljában.
Ez igaz. Bizonyos értelemben.
Csak kopog és lép be.
Pete kicsit megnyugszik. Logikus, hogy Halliday nem akar egy ilyen fontos megbeszélést idekint elintézni, ahol rájuk nyithat és megzavarhatja őket bárki, akinek kéne egy használt ne bántsátok a fekete rigót. Óvatos, előre gondolkodik. Ha ő nem lesz ugyanilyen, oda minden esélye, hogy épp bőrrel kerüljön ki ebből. Köszönöm, mondja, és elindul a magas könyves polcok között a bolt vége felé. Amint elment az asztal mellett, Morris föláll, és halk léptekkel az ajtóhoz siet. Átfordítja a táblácskát a nyitva oldalról a zárva oldalra. Aztán ráhúzza a reteszt. 26. A tanáriban a Northfield iskola titkára érdeklődve nézi a tanítás után érkező 3 látogatót, de nem tesz föl kérdéseket. Talán azt hiszi, családtagok, akik egy bukásra álló diákért jöttek rimánkodni. Akárkik legyenek, fájom miattuk, Howie Riker feje. Megnézi a színes címkékkel borított mágneses táblát, és azt mondja,
még a szobájában kell lennie. Az a 309-es a másodikon, de kérem, leessenek be az ajtó üvegablakán, hogy nincsen nála valamelyik hallgató. 4-ig fogadó órája van, és mivel a tanítás 2 hét múlva véget ér, sok gyerek megy be hozzá, hogy segítséget kérjen az évzáró dolgozatokhoz, vagy haladékért könyörögjön.
Hodges megköszöni a felvilágosítást. Fölfelé indulnak a lépcsőn, cipőjük visszhangosan kopog. Valahol lent egy kvartett a Greensleeves-et játsza. Valahol fönt viszont egy kedélyes férfi hang kiáltja.
Görény vagy melon?
A 309-es szoba a 2. emeleti folyosó közepén van. Mr. Riker, aki kigombolt nyakú, észbontos kót mintás inget visel, lazára engedett nyakkendővel, éppen egy drámaian hadonászó lányjal beszél. Riker felnéz, nyugtázza, hogy látogatói érkeztek, aztán ismét a lányra összpontosít. A látogatók megállnak a fal mellett, amelyen plakátok hirdetnek, nyári tanfolyamokat, nyári munkákat, nyaralásokat, meg egy tanévzáró bált. 2 lány szögdécsel végig a folyoson, softball jelmezben és sapkában. Egyikük kesztyűt dobál egyik kezéből a másikba, mintha forró krumpli lenne. Megszólal Holly telefonja, a cápa kísérő zenéjének néhány taktusa. Az egyik lány odaszól, nem is lassítva. Nagyobb csónakra lenne szüksége, és mindketten elnevetik magukat. Holly a telefonjára néz, majd elteszi.
Tina küldött SMS-t, mondja.
Hodges felvonja a szemöldökét.
Az anyjuk tud a pénzről, az apjuk is tudni fog, amint hazaér a munkából.
Mr. Ricker ajtaja felé biccent.
Most már nincs okunk titkolózni.
27.
Az első, amit Pete érzékel, miután benyit az elsötétített irodába, a kifelé gomolygó bűz. Egyszerre fémes és szerves, mintha acélforgácsot kevertek volna össze romlott káposztával. A következő hang a halk zúgás. Legyek, gondolja. És noha nem látja, mi van bent, a szag és a hang akkora puffanással áll össze, mintha nehéz bútor dőlt volna föl. Megfordul, hogy meneküljön. A piros szájú eladó a bolt hátsó részét megvilágító gömbök egyike alatt áll. Kezében egy furcsán vidám pisztoly, piros és fekete aranykacskaringokkal. Pete első gondolata az, hogy ez kamu. A filmbeli pisztolyok sosem látszanak kamunak.
Nyugalom, Peter, szól az eladó. Ne csinálj bolondságot, akkor nem lesz bajod. Ez csak egy beszélgetés.
Pete második gondolata. Hazudsz. Látom a szemedben.
Fordulj meg, lépj előre és kapcsold fel a lámpát. A kapcsoló az ajtótól balra van. Azután lépj be, és ne próbáld bevágni az ajtót, ha nem akarsz golyót a hátadba.
Pete előrelép. A mellétől lefelé minden laza és rezeg. Remélhetőleg nem fog bepisilni, mint egy csecsemő. Az se lenne nagy ügy, tutira nem ő lenne az első ember, aki összepisili magát, ha pisztolyt fognak rá. Neki mégis az. A bal kezével kitapogatja a kapcsolót, felkattintja. Amikor meglátja a lucskos szőnyegen heverő valamit, kiáltani akar, de a rekesz izma nem működik, csak valami vizenyös nyöszörgés jön ki belőle. Legyek zümbögnek és leereszkednek arra, ami Mr. Halliday arcából maradt. És az nem sok.
Tudom, sajnálkozik az aladó. Nem, valami szép, mi? A szemléltető példák ritkán szépek. Feldühített, Pete. Te is fel akarsz dühíteni?
Nem,
feleli Pete magas, reszketek hangon, amely sokkal inkább emlékeztet Tináira.
Nem akarom.
Akkor te megtanultad a leckét. Na, menj beljebb. Nagyon lassan mozog, de a mocskot került ki nyugodtan.
Pete járás közben alig érzi a lábát. Balra az egyik könyvespolc felé kerül, igyekezve, hogy olyan helyre lépjen a szőnyegen, ami nincs átázva. Nincs sok ilyen hely. A kezdeti pánik helyét átvette az iszonyat üveges hártyája. Folyton arra a piros szájra gondol. Folyton arról képzeleg, hogy a csúnya, nagy farkas azt mondja piroskának,
hogy jobban megpuszilhassalak, drágám. Gondolkodnom kell, mondja magának. Muszáj, különben itt halok meg ebben a szobában. Valószínűleg mindenképpen ez történik, de ha nem gondolkodom, akkor biztosan.
Addig kerülgeti a feketés bíbor tócsát, amíg egy cseresznyefa pohárszék el nem állja az útját. Ha tovább menne, rá kellene lépnie a szőnyeg véres részére, és az talán még csicsogna is. A pohárszéken kristálypalackokban pia van, és tömzsi poharak állnak az üvegek között. Az asztalon egy baltát lát, a feje visszaveri a mennyezeti lámpafényét.
Biztosan ezzel ölte meg Mr. Halliday-t a piros szájú ember.
Pete azt gondolja, hogy ettől még jobban meg kéne ijednie, mert ehelyett a látvány olyan hatásosan téríti magához, mint egy kemény pofon. Kattam mögötte az ajtó. Az eladó, aki valószínűleg nem eladó, az ajtónak támaszkodik, és vicces kis pisztolyával megcélozza Pete-et.
De most már beszélgethetünk.
Megköszöröli a torkát, ismét próbálkozik, és ez alkalommal kissé jobban hasonlít a hangja a sajátjához.
Miről? Miről beszélgessünk?
Ne légy képmutató. Anno teszokról, amelyeket elloptál.
Minden összeáll Pete fejében. Leesik az álla. Az eladó, aki nem eladó, elmosolyodik.
Ó, látom, leesett a tantusz. Mondd meg nekem, hol vannak, és élve távozhatsz.
De Pete nem hisz neki. Ahhoz ő túl sokat tud.
28.
A lány mosolyogva lép ki Mr. Ricker szobájából, vagyis a megbeszélés minden bizonnyal sikeres volt. Ujjait alig észrevehetően meglebegteti feléjük. Talán mindhármuknak kint, de valószínűbb, hogy csak Jeromenak, miközben elsiet a folyosón. Mr. Ricker, aki az ajtóig kísérte, Hodgesra és a társaira néz. Segíthetek, hölgyem és uraim?
Nem valószínű, feleli Hodges, de érdemes próbálkozni. Bemehetünk?
Természetesen. Leülnek az első sorba, mint a figyelmes diákok. Ricker az asztal a szélére telepszik. Ezt a lezserséget mellőzte, amikor a diáklányhoz beszélt. Kimerném jelenteni, hogy maguk nem szülők. Tehát miről van szó?
Az egyik diákjáról, szólal meg Hodges. Egy Peter Saubers nevű fiúról. Úgy gondoljuk, hogy bajba került.
Ricker elkomorodik.
Pete?
Á, nem valószínű. Egyik a legjobb diákoknak, akiket tanítottam. Őszintén szereti az irodalmat, különösen az amerikait. Minden szemeszterben kitűnő tanuló. Mit gondolnak, miféle bajba keveredett?
Hát, éppen ez az, hogy nem tudjuk. Kérdeztem tőle, de csak köntörfalazott.
Ricker homlokán elmélyülnek a ráncok. Ez nem jellemző arra Pete Saubersre, akit én ismerek.
Valamilyen pénzhez kell, hogy legyen köze, amihez pár éve jutott. Szeretném, ha kitölteni a tudásunk hézagait. Nem tart sokáig.
Kérem, mondja azt, hogy nincs köze drogokhoz.
Nincs.
Ricker, mintha felélegezne. Jól van. Túl sok ilyet láttam, és az okos srácok ugyanúgy veszélyben vannak, mint az ostobák. Némely esetben még jobban. Beszéljenek, segítek, ha tudok. Hodges a pénzzel kezdi, amely szó szerint a Saubers család életének legsötétebb órájában kezdett érkezni a házhoz. Elmondja Rickernek, hogy 7 hónappal a titokzatos apanás elapadása után Pitt kezdett idegesnek és boldogtalannak mutatkozni. Azzal fejezi be, hogy Tina szerint a bátyja ismét megpróbált pénzt szerezni, talán ugyanabból a forrásból, ahonnan a rejtélyes küldemények jöttek, és ebből lett a baj. Bajusz növesztett, tűnődik Ricker, miután Hodges elhallgat. Most Mrs. Davis szép próza óráira jár, de a múltkor találkoztunk a folyosón, és viccesen beszóltam neki a bajusz miatt.
Hogy fogadta? Kérdezi Jerome.
Azt se tudom, egyáltalán hallott-e, mintha egy másik bolygón lett volna. De hát ez nem ritkaság 10 éveseknél, mint azt maguk is tudják. Különösen, amikor ennyire közel van a nyári vakáció.
Említett magának valaha is egy noteszt, egy moleszkányt? Kérdezi Holly.
Ricker töpreng. Holly reménykedve néz rá.
Nem, feleli végül a tanár. Kétlem.
A nő leereszt.
Egyáltalán fölkereste magát bármiért? Kérdezi Hodges. Bármivel, ami nyomasztotta. Akármilyen aprósággal. Fölneveltem egy lányt, és tudom, hogy néha kódolva beszélnek a problémáikról. De ezt valószínűleg maga is tudja.
Ricker elmosődik.
A híres barát, aki...
Tessék?
Hát, mint például van egy barátom, akinek lehet, hogy terhes a barátnője, vagy van egy barátom, aki tudja kimázolt buzi ellenes jelszavakat a fiú öltöző falára. Pár év munka után minden tanár megismeri a híres barátot, aki...
És Peter Saubersnek volt ilyen barátja? Kérdezi Jerome.
Emlékezetem szerint nem.
Nagyon sajnálom. Segítenék, ha tudnék. Holly halkan reménytelenül föltesz egy újabb kérdést.
Sohasem volt olyan barátja, aki titokban naplót vezetett, esetleg talált valamilyen értékes információt egy noteszban?
Ricker a fejét csóválja.
Nem. Igazán sajnálom.
Jézusom, de szomorú ez, hogy Pete bajban van. Tanári pályafutásom egyik legjobb záró dolgozatát írta. A Jimmy Gold trilógiáról.
John Rothstein, mosolyodik el Jerome. Volt egy pólom azzal a szöveggel. Ne is mondja, vág közbe Ricker. A szar is le van szarva.
Nem, hanem olyasmi, hogy nem vagyok senkinek a születésnapi, ajándéka.
Ó, most Ricker mosolyog. Szóval az. Hodges föláll.
Én inkább Michael Connollyt olvasok.
Hát, köszönjük, hogy szakított ránk időt. Kezet nyújt. Ricker megrázza. Jerome ugyancsak föláll, de Holly ülve marad.
John Rothstein, mondja. Ő írta Ezt a könyvet a srácról, aki megunta a szüleit és elszökött New Yorkba, igaz?
Az volt a Gold trilógia első kötete, igen. Pete rajongott Rothsteinért. Valószínűleg még mindig ez a helyzet. Lehet, hogy az egyetemen talált majd új hősöket, de amikor az osztályomba járt, Rothstein volt neki az Isten. Olvasott tőle?
Soha, áll föl Holly is.
De nagy filmrajongó vagyok, így hát mindig fölmegyek a Határidő weboldalra, ahol a legújabb hollywoodi filmekről lehet olvasni. Ott láttam egy cikket arról, hogy hány producer akart filmet csinálni a futóból. Csak hogy akármennyi pénzt ajánlottak, Rothstein elküldte őket a pokolba.
Ez Rothsteinre vall, felel Riker. Híresen goromba ember volt. Gyűlölte a filmeket. Azt mondta, hogy az idiótáknak való művészet. Még a mozi szóra is vicsorgott. Azt hiszem, írt is erről egy eszét.
Holly arca felragyog. Azután meggyilkolták. Nem hagyott végrendeletet, és továbbra sem csinálhattak filmet a könyveiből a jogi problémák miatt.
Holly, indulnunk kell, szól Hodges.
El akar menni Sauber székhez. Akárhol jár is most Pete, végül csak hazamegy.
Jó, persze,
sóhajt. Noha a 40-es évei végén jár, és nyugtatókat is szed, Holly még mindig sokat utazik az érzelmi hullámvasúton. Most kialudt a fény a szemében, és borzasztó a levert. Hodges sajnálja, és szeretné megmondani neki, hogy ha nem túl sok megérzésed jön is be, azért nem szabad abba hagyni a játékot. Mert a néhány megérzés, amelyik bejön, a szín arany. Ez nem valami fényes gyöngyszeme a bölcsességnek, de később, amikor négy szem közt lesz vele, azért elmondja neki. Hát, ha enyhül a fullánk csípése.
Köszönjük az idejét, Mr. Riker.
Hodges kinyitja az ajtót. A Green Sleeves olyan halkan szól, mintha álmában halana.
A mindenit, kiált Riker. Álljunk csak meg.
Visszafordulnak.
Pete eljött hozzám valamivel, nem is túl régen.
De olyan sok diákkal találkozom. Hodges megértően bólint.
Nem volt nagy ügy, nem a féle kamasz Starman Drang, sőt, nagyon kellemes beszélgetés volt. Csak a könyv miatt jutott az eszembe, amit Miss Gibney említett, a futó.
Kisé elmosődik.
Pete-nek nem olyan barátja volt, aki... Neki egy olyan nagybátyja volt, aki.
Hodges valami fényest és forrót érez odabent. Olyan, mint az égő gyújtó zsinór.
Mit csinált Pete nagybátyja, amiről érdemes volt beszélgetni?
Azt mondta, hogy a nagybátyjának van egy aláírt első kiadása a futóból. Felajánlotta Pete-nek, mert hogy ő Rothstein rajongó, legalábbis ez volt a mese, na, a fiú arról beszélt, hogy szeretné eladni. Megkérdeztem, biztos-e benne, hogy meg akar-e válni irodalmi bálványának aláírt könyvétől, ő pedig azt felelte, komolyan fontolgatja. Azt remélte, ebből segíthet a húgának bejutni az egyik magániskolába. Nem jut eszembe a neve.
Shepperidge, mondja Holly.
A fény visszatért a szemébe.
Igen, az.
Hodges lassan visszamegy az íróasztalhoz.
Mondjon el nekem, nekünk mindent, amire emlékszik a beszélgetésből.
Valójában ez minden. Még egy dolgot kivéve, ami nálam majdnem kivágta a Schroeder mérő mutatóját. Azt mondta, a nagybátyja pókeren nyerte a könyvet. Emlékszem, azt gondoltam, hogy ilyesmi csak regényekben és filmekben fordul elő, na való életben nagyon ritkán. Bár természetesen az élet néha utánozza a művészetet.
Hodges a nyilvánvaló kérdést fogalmazza, de Jerome megelőzi.
A könyvárusok felől is érdeklődött.
Engem?
Valójában emiatt jött. Volt egy rövid listája a helyi kereskedőkről, valószínűleg az internetről szedte. Az egyiket nem ajánlottam. Némileg kétes alak.
Jerome Hollyra néz, Holly Hodgesra. Hodges Howard Rickerre is fölteszi az egyértelmű következő kérdést. Bemérte a célt, fejében szikrákat vet a gyújtó zsinór.
Hogy hívják ezt a kétes könyvárust?